Ha a külső és a fellépés csal, akkor a benyomás semmit sem ér. Millás reggeli.
Sokkal fontosabb dolgunk van, mert hogy zöld kötvényekről fogunk beszélni. Fórián Szabó Gergely befektetési igazgató van itt a vonal túlsó végén az Amundi alapkezelőtől. Az személyesen, már nagyon beleszerelmesedtem ebbe a dologba. Elnézést, szervusz, jó reggel. Zöld kötvény, ez olyan állampapír, ami halvány zöld színnel kápráztatja el a befektetőket, vagy több annál?
Fizikailag nyomtatott formában létező zöld papírra printelt államkötvénynek tűnik.
Igen, ugye? Ez a retro változat, de nem. Tehát ez egy viszonylag új dolog, ez a zöld kötvény. 2007-ben volt az első kibocsátás az Európai Beruházási Banktól. A kötvénynek a neve azért zöld, szerintem azért a hallgatók többsége rájön, hogy mi lehet az oka.
Mi is, ha sokkal elgondolkodunk.
Szerintem ti is, de a fő ok az, hogy nyilván valamiféle környezetbarát, környezetvédelmi projektekhez kapcsolódó finanszírozásra hozták létre ezt a papírt. Klímabarát, környezetbarát projektek, ebbe mondjuk beleértendő akár energetika, közlekedés, hulladékkezelés, lehet építőipar, mondjuk olyan technológiákat finanszíroz, amit mondjuk kisebb az energiafelhasználás, vízgazdálkodás, termőföld, stb. Uh-huh. Ezek olyan kötvények, amit alapvetően vállalatok is kibocsáthatnak, de a legnagyobb kibocsátók mégis olyan kereskedelmi bankok, amelyek megfinanszírozzák ezeket a cégeket, ezeket a projekteket, és emögé teszik ezeket a papírokat. Tulajdonképpen egy eszköz fedezett kötvény, ahova összecsoportosítanak bizonyos projekteket, és azokra célzottan bocsátják ki ezeket.
Na most ezek kik veszik meg, és mondjuk a hozamszintjük az hogyan viszonyul egy átlagos vállalati kötvényhez például?
Bárki megveheti, egyébként a gyakorlatban azért főleg intézményi befektetők vásárolják meg. Nagyon sok olyan zöld kötvény van, amelyeknek a kibocsátási mérete nem akkora, hogy elárasztják fel az egész világot, hanem csak léteznek akár ilyen pár tízmillió dolláros strancsok, amelyeket simán egy-egy intézményi befektető lejegyez, de léteznek olyan sorozatok, amelyek nagyok, és van akár magánbefektetők számára is elérhető változata. Hogy hozamban mit hoz, az egy érdekes kérdés. Azért ezek a projektek jellemzően nem a legesleg kockázatosabb szegmensben értelmezendők. Ilyenkor mindig érdemes összehasonlítani a hasonló kockázatú kötvényeknek a profiljával. A tanulmányok azt mutatják, hogy nincs érdemi különbség a zöld kötvény és a normál kötvény hozama között, bár a zöld kötvény egy picivel, hogyha megnézzük az eltérés irányát, akkor inkább egy kicsit kedvezőbb finanszírozást biztosít a vállalatoknak. De ha figyelembe vesszük a likviditást, egyéb paramétereket, olyan nagyon brutális különbség az árazásban nincsen a normál kötvényekhez.
De a kedvező finanszírozás a vállalatnak azt jelenti, hogy a befektető hajlandó beírni egy picivel kevesebb hozammal.
De ez nagyon kicsi valóban, de ez a különbség, tehát nincsen olyan nagy érdemi differencia két hozamszint között. Európában is nagyon népszerű, egyébként érdekes, itt is az USA piacvezető, ugye az USA-ra azt szokták gondolni, hogy a klímával nem nagyon foglalkozik, de azért...
Ki is léptek a párizsi klímaegyezményre.
Főnökön kívül azért a cégek foglalkoznak vele, ő a legnagyobb kibocsátó. Az utóbbi időben, ugye Európa, ahogy mondtam, hagyományosan ennek a zöld sztorinak egy jó táptalaja, vagy jó talaja, itt ugye termékeny földbe hullnak ezek a gondolatok, és érdekes módon az utóbbi időben Kína jön fel nagyon, tehát a zöld kötvény kibocsátásoknak körülbelül a harmada az most már Kínához kötődik.
Na, ezt nem azért ezt tippeltem volna. De
én azért tippeltem, mert hogy a kínaiak nagyon zöldítenek. Hát őnek nem nagyon van más választásuk, mert hogy ugye lehet...
Másfelől meg azt halljuk, hogy a legnagyobb szennyezők
hát
is
igen, pont ezért zöldítenek.
Van honnan, ugye ez egy nagyon fontos dolog. Ugye náluk egyébként nem halmozottak föl nagy állományok. Azt gondolom, hogy a következő évtizednek ilyen szempontból Kína lesz az óriási nagy sztárja, és talán meglepetés versenyzője sokak számára, ugyanis ott lehet igazán egyrészt hatalmas volumenekkel dolgozni, hatalmas projektekkel, és azt gondolom, hogy a kínai gazdaságnak is az egyik kitörési lehetősége lesz, hogy zöldít.
Az oké, hogy terjed, meg éllovasok vannak, meg sereghajtók ebben a dologban, de a finanszírozásban betöltött szerepe az mekkora ennek a zöld kötvénynek? Tehát elérte már érzékelhető nagyságrendet?
Ha azt vagy nézzük, hogy évente, mondjuk most már az idejében nagyjából talán olyan 250 milliárd dollárnyi kibocsátás lesz a világban, az egy elég nagy szám. önmagába, de hogyha azt nézzük, hogy a teljes globális kötvénykibocsátásban mi a súlya, akkor még mindig marginális, mert körülbelül olyan 2,5-3% a teljes kötvénykibocsátásnak az, ami zöld kötvényekbe irányul, de egy erősen felfutó üzletről van szó. Ebbe benne van az is, hogy a szabályozói oldalról is most kap egy komoly támogatást, most éppen egy ilyen kicsit vákumos környezet van, létezik most is egy definíciórendszer, hogy mit hívunk zöldnek, de eléggé kidolgozatlan a standard, viszont az Európai Unió most ráfeküdt erre a témára, és a következő 1-2 évben ki fognak dolgozni egy olyan minősítési rendszert, egy olyan standardet, amivel azt gondolom, hogy nagyságrendet fog ugrani a zöld kötvénykibocsátásoknak a részaránya is.
Uh-huh. Egyébként ez valahol hívó szó, tehát ez marketing szempontból is jó hangzik, tehát abszolút önmagában az, hogy zöld kötvény, tehát vannak olyan befektetők, akik kimondottan erre utaznak, és ez fontos a döntésükben, hogy ilyen befektessenek?
Ez is abszolút benne van, és itt nem csak kis befektetőkre kell gondolni, hanem egészen nagy befektetőkre is, ugyanis egyre inkább elvárás, például a jegybankok fele is, hogy ők is a befektetéseikben egyre inkább legyenek környezettudatosak, fenntarthatóságra figyeljenek oda. Azt gondolom, hogy ezen a fronton is nagyon nagy áttörés lesz. Jelenleg a jegybankoknak a tartalékaiban marginális súlyt képviselnek ezek a zöld kötvények, de hogyha meg lesz ez az egységes besorolás, akkor onnantól kezdve a jegybankok is az egyik legaktívabb szereplői lehetnek ennek a piacnak.
Magyarország ebben?
Magyarország ebben sem áll. Egyelőre legalábbis nincsen zöld kötvény, ugye a környékünkön azért voltak már ilyen kibocsátások, például Szlovénia is megjelent egy ilyen papírral pár éve, de Lengyelország például, és az egyik olyan piac, ahol ez már évek óta megy. Magyarországon a Nemzeti Bank az utóbbi időben ezzel a témával elkezdett aktívan foglalkozni. Biztos találkoztatok néhányan azzal, hogy megjelentek ebben a témában ilyen vitaindító kiadványok, konzultációk a piaci szektorral, most nemrég volt egy konferencia, egy nemzetközi konferencia ebben a témában, úgyhogy azt gondolom, hogy itthon is hamarosan lehet ezen a fronton áttörés.
Bizakodjunk, de megéri összességében véve, és vegyük ketté a zöld kötvény? Tehát vegyük először a kibocsátót. A kibocsátónak miért éri meg?
Kibocsátónak azért éri meg, mert egy icipicivel talán olcsóbb finanszírozást biztosít. Egyébként nagyon komoly nagy intézmények szálltak bele ebbe a bizniszbe, tehát nekik erről az oldalról megéri, meg nekik is ugye marketing szempontból ez egy nagyon
komoly. Tehát ők is tesznek valamit adott esetben a klímaváltozás ellen.
Igen, nekik is fontos a PR-juk szempontjából, és hát nyilván a befektetői oldalon is egyrészt ez a szempont, hogy az ember egy kicsit úgy érzi, hogy minimálisan is, de tudni tehát valamit a jövőért. A másik dolog, hogy a befektetési sztoriba azért az is benne van, hogy ahogy említettem, ez egy nagy felfutásban lévő üzletág, és egy olyan piac, ahol a következő években nagyon nagy szereplők jelenhetnek meg. Például a jegybankok nem csak az elsődleges piacon, hanem akár később a már meglévő kötvényállományból is megcsipegethetnek, például a monetáris politikai programjukban. Ez még egy picit olyan távlati jövőnek tűnik, de egy kötvény lejáratáig még azért hosszú idő telik el. Ebben az időtában benne van az is, hogy beléphetnek mondjuk a jegybankok és megvehetik a jelenlegi befektetőktől alacsonyabb hozam mellett, ami egy komoly felértékelődési potenciál.
Azt írja a hallgató, hogy elég derivatív a szagú nekem ez a zöld kötvény. Erre mit tudunk mondani?
Mert miért?
Nem, én sem.
Ebből van nagyon egyszerű, klasszikus kötvények is, de valóban léteznek szofisztikáltabb megoldások is, meg egy picit bonyolítják, de alapvetően a zöld kötvényben semmi agysebészet nincsen, annyi, hogy egy szűkített finanszírozási kör. Egyébként, hogy itt a definíció is érdekes, mert most például minek hívjuk azt, hogyha mondjuk villamosítanak egy olyan vasútvonalat, amelyen később szenet fognak szállítani. Tehát vannak azért ilyen határterületek ebben, hogy most mit nevezünk zöldnek, meg nem zöldnek, ezért is nagyon fontos, hogy legyen ebbe egy egységes definíciórendszer.
Uh-huh. Egyébként van?
Jelenleg létezik egy, amit az egyik nemzetközi szervezet, egy tőkepiaci egyesülés létrehozott néhány évvel ezelőtt, de az áttörést azt fogja meghozni, hogyha az Európai Uniónak lesz egy egységes szabályrendszere.
Uh-huh. Úgy érezzük, hogy átment az üzenet, a zöld kötvény, ez a kötelező biztosítás zöld színű igazoló kötvénye pontom. Egy életkelés lenne ez, igen. Nem az, ezt magyaráztuk el az elmúlt percekben. Muzsikáljunk, vagy...
Muzsikáljunk,
igen. Aztán utána jövünk vissza. Forján Szabó Gergelyt úgysem engedjük el anélkül, hogy a kötvény és részvény, valamint a devizapiaci kilátásokról ne beszéljünk, mert részesen közeleg az év vége, és ilyenkor ezek mindig felvetődnek, ezek a kérdések.
Na most jön az én egyik kedvenc jelenlegi feldolgozásom. Szerinted milyen az, amikor egy van benne egy zenekar, mindenfélét feldolgoz és átalakít a saját képére. Az alapanyag az a mai egyik legnépszerűbb rockzenekartól jön, akit meg hívnak énekesnek, ő egyébként is egy rocker srác, aki az ő zenekarában is rock számokat énekel. Ebből szerinted milyen stílusú feldolgozás született?
Kerekes band.
Sejtettem, hogy rá fogsz jönni, de nem tudod, hogy melyikről van szó.
A legutóbbiról. Nem a maga One More Drink klasszikán, az biztos.
A profizmus, igen.
A zseblámpák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás reggeli.
Kaptam feddést, hogy nem mondtuk el, hogy kik meg hogyan, bár hogy az eredeti az Foo Fighters, ha valaki nem ismerte volna, pont ezt teszi érdekese, és Barisz Gergő énekli, akinek egyébként ajánlom figyelmebe egy AC/DC tribute zenekarban énekel, és te mint AC/DC és Samantha Fox legnagyobb magyar rajon, ja, rossz kihagytam, bocsánat, gondoltam, hogy ez érdekes lehet.
Igen, köszönöm szépen, nagyon kedves vagy. Nehéz átkötni a Samantha Foxról a kötvény, részvény és devizapiaci kilátásokra, de nem is biztos, hogy ezt nekem kell megoldani.
De, hát azért passzoltam.
Egész egyszerűen,
el.
Akkor Forján Szabó Gergely, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatóját megkérdezzük, hogy mik a kilátások. Hát úgy tűnik, hogy ezek a fák bizony az égig fognak nőni.
Hát ha 10 éve nőnek, akkor miért nem nőjenek még 11-12-13? Nem, hát ez mindenkiben ez a kérdés van, merül föl, hogy is változott itt valami, minden évben aggódunk, aztán nem változik semmi.
Igen. Igen, 2009 tavasza óta vagyunk egy emelkedő trendben. A 10 éves évforduló környékén ugye sokan emlegették, hogy mert így is ugye a leghosszabb növekedési periódusban vagyunk, akár a világgazdaságban és a piacok szempontjából is az egyik leghosszabb emelkedő időszak. Nagyon érdekes, hogy most új teóriák születnek arra, hogy ez most miért teljesen más, mint a korábbi ciklusok.
De ez mindig így van, hogy
ez mindig így van, ugye ez a this time is different, ugye ismerjük a klasszikus mondást.
Magyarul a this crisis is different.
És egyébként abszolút úgy tűnik most, ami a világgazdaságban zajlik, alátámasztja azt a tézist, hogy nem kell itt feltétlenül rövid távon összeomlásba gondolkodni, mert mondjuk mindig onnan szoktak jönni a krízisek, onnan az ember kevésbé gondolja, de azért, hogyha tényleg nagyon akkurátusan és nagyon szigorúan végignézzük azokat a szempontokat, ami alapján meg szoktak borulni a piacok, hogy megelőzi a piacok borulását néhány előjel, akkor nagyon kevés olyan faktor van a világban, ami vészcsengőt nyom. Ugye kezdem azzal, hogy makro oldalról mi az alapja ennek az egésznek. Most úgy tűnik, hogy egy ilyen átmeneti lassulási fázisban vagyunk, és az alagút végén megjelent néhány fény, kis apró pontocska, ami arra utal, hogy lehet, hogy vissza fog gyorsulni a világgazdaság, ha nem is egy nagyon erőteljes, mondjuk 4% fölötti növekedésre, ami ugye brutális volt, és a közelmúltban láttunk ilyet, de mondjuk mindenképpen egy erősen pozitív tartományban marad a globális növekedés, és ezen belül is van néhány régió, aminek nagyon biztatóak a kilátásai, például a feltörekvő piacokon több ország szempontjából érezhető gyorsulás néz ki a következő egy-két évben. Ez egy új helyzet ahhoz képest, hogy fél éve még itt aggódtunk, hogy na vajon mekkora eséllyel üt be a recesszió. Nem mondom, hogy ennek az esélye teljesen elmúlt, de a jegybankok nagyon jól ellenkormányoztak, és ez az egyik fontos különbség. Megszoktuk azt az előző válság óta, hogy a jegybankok nagyon határozottan és nagyon erős kormánymozdulatokkal próbálják ugye egyenesbe tartani a hajót, ugye, hát, amit András
az első lassulási jelre beöntik a pénzt.
Abszolút. És ez most nagyon így volt a tavalyi évvégi, idén évelei megingás után. Nagyon gyorsan irányt váltottak a jegybankok, és gyakorlatilag teljes gőzzel előre nyomják az élénkítést. Most ebből kell majd egy picit ugye visszajönni, piac ugye e között balanszíroz, hogy vajon már gyorsult-e annyira, vagy javultak-e annyira a kilátások, hogy a jegybankok behúzzák a féket. De most még egyelőre nem, úgyhogy most pont azon a nagyon szűk ösvényen vagyunk, amikor van növekedés a világban, de a jegybankok még nem félnek attól, hogy visszavegyenek az élénkítésből, és emiatt de viszonylag
és
kellemes.
És ez meddig mehet? Tehát, hogyha és el lehet játszani
a végén minden lassulásnál. Mégis csak igaza lesz a Schobert Norbinak, hogy itt tényleg korlátlan pénz van.
De nem, hogy minden lassulásnál.
Annyit amennyit akarnak.
Igen, eljátszuk, hogy akkor megint nyomtatunk, és akkor megint pumpáljuk kicsit, mert most minden más, azért hallottuk 2000-ben is az új gazdaság az más, aztán mi lett a vége. Ettől az ember kicsit azért fázik, hogy minden egyes lassulást nem fölpörgetjük, és akkor most 20 évig nem lesz recesszió.
Igen. Itt azért mindig benne van a pakliban az, hogy egy kicsit ugye a jövőt éljük fel, ha már így össze akarunk kötni a zöld témával ezt a dolgot. Tehát ilyenkor ugye mi történik? Azzal, hogy az eszközárakat egy kicsit fölpumpáljuk, már a jövőbeli növekedésből is elveszünk. Ami egy nagyon érdekes jelenség, hogyha tartósan itt maradnak a kötvényhozamok nulla környékén, vagy nagyon sok piacon negatív tartományban, ez ugye milyen torzulásokat tud okozni. És igazából itt kell nagyon óvatosnak lenni, néhány szektorban már megjelent ez a túl hitelezés, vagy túl eladósodottság, de egyelőre ez még így globálisan nem mondható egy óriási problémának. Szerintem ez az, amire nagyon oda kell majd figyelni.
De erre figyelnek, nyugtass meg bennünket.
Abszolút figyelnek, azt gondolom, hogy azért ennyit uh-huh. tanult mindenki, meg igen. A befektetők is. Nyilván egy picivel tehát ezekre azért érzékenyek, de hogyha azt látják, hogy a jegybankok az első apró jelre rögtön bepánikolnak, és rögtön elkezdik ugye beönteni a pénzt, ahogy említettétek, akkor ebből azért kialakul egy rossz reflex. Tehát van azért egy ilyen elaltatott éberség.
Mert hogy mindenki azt gondolja a befektetőktől a cégekig, hogy nincs semmi baj, mert ha baj van, akkor úgyis jön a pénzcunami.
Igen. És az igazság, hogy ebbe a témába, én emlékszem rá, amikor elindult ez az egész QE-zás, ugye öntötték be a pénzt a rendszerbe, és ugye mindenki mondta, hogy ez ugye nem fenntartható, hogy ki fog durrani. Ugye Japán az egyik ilyen példa, ahol már nagyon régóta zajlik ez a folyamat, és mégsem bukkant ki. Az igazság, hogy nagyon nehéz belekötni, hogy ennek hol van az elméleti korlátja. Akkor tudna megborulni a rendszer, hogyha hirtelen beállítana mondjuk egy hiperinfláció, amitől borzasztó messze vagyunk. És ugye itt van az, amire még esetleg figyelni kell majd, hogy van-e bármi jele annak, hogy az eszközárakon kívül máshol is megjelenik az infláció. Egyelőre ennek nincs sok jele, egyedül az eszközárakban mondhatjuk azt, hogy megtörténik egyfajta inflálódás, de hogyha szigorúan nézzük az értékeléseket, akár a részvénypiacoknál is, annak ellenére, hogy hatalmas rali után vagyunk megint, azt lehet mondani, hogy ezek mellett, a kamatok mellett egyelőre nincs nagyon brutális elszállás az árazásban.
És akkor mi lehet, ebből mi sülhet ki? Tehát örülünk minden ijegységnek, és buy on dips, mint eddig, hogy a kis esésekbe belevenni a részvénypiacon, kötvényeknél meg már akkor nem tudom, milyen stratégiával lehet itt akkor pénzt keresni innen.
Kötvényeknél is lehet azért, tehát vannak sávok, vannak apró kis miniciklusok, amikkel mozgunk, de egyre nehezebb a kötvényfronton pénzt keresni, az nagyon látszik. A részvényeknél azért még megvan a prémium az árazásban, de ott is bizony egyre jobban látjuk azt, hogyha tartósan felmarad ez a nyomott kamatszint, akkor azért ott ki fognak alakulni torzulások. Én nem örülök annak egyébként, hogyha most azért ilyen több éves távlatban nézzük, de nem csak ilyen nagyon rövid távon nézzük az idei fejleményeket, akkor nem örülök annak, hogy ennyire erős volt az idei év, mert egy kicsit megettük a következő évek kenyerét is, és azt gondolom, hogy a részvénypiac szempontjából, amit azt tudtuk mondani, hogy azért egy évi 4-5-6 százalékpont prémium van a részvényeken a kötvényekhez képest, most egy picit azt gondolom, hogy ebből előre csipegettünk. Ezzel együtt még mindig igaz, hogy hosszú távon a részvényekben nagyobb a potenciál.
Uh-huh. És akkor gondolom ismét a részvény kiválasztás szerepe fog nőni, tehát az top picking, mert mindig vannak jó részvények.
A csak kiválasztás, de ezt talán. Ugye tehát nem csak egyedi papírra, hanem itt a régiók, uh-huh. országok, szektorok, ezeken a területeken azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepe lesz annak, hogy, uh-huh. hogy okosan döntsünk.
Oké, hát okosabbak vagyunk, tisztában látunk. Nagyon szépen köszönjük, igen. hogy elmondtad mindezt, nagyon izgalmas és érdekes volt.
Köszönjük. Még egy hallgatói kérdés talán, az érdekes lehet, hogy lehet ez zöld egy vegyipari cég, ugye zöld kötvényekről beszéltünk, ebből a szempontból vizsgálva lehet-e?
Igen, lehet olyan projekt egy vegyipari cégnél is, ami kifejezetten környezetbarát technológiát, fenntartható technológia fele elmozdulást finanszíroz, tehát lehetséges ilyen. És azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy fantázia van, hogy a jelenleg nagy környezetszennyezést jelentő iparágakban legyen egy nagy megtisztulás ebben az üzletben, a zöld kötvényekben.
No, köszönjük szépen! Forrián Szabó Gergelyt hallottátok, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatóját, zöld kötvényekről, illetve az idei rally utáni kötvényes részvénypiaci kilátásokról beszélgettünk. Köszönjük, hogy itt jártál, szép
köszönöm
napot!
Köszönöm a meghívást, szervusztok!
A tükör a valóságot tükrözi, de mindenki máshonnan néz bele. Millás reggeli.